Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Idén június 5-e és 30-a között rendezik meg a budapesti Wagner napokat a Műpában. A rendezvény sorozatot 20 éve, 2006-ban indította el Fischer Ádám, akinek vezényletével lesz majd hallható a teljes Ring tetralógia a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Kossuth Díjas karmester az Inforádiónak azt mondta, egy korszak lezárására készül, a stafétát és a karmesteri pálcát részben továbbadja. Ezután az esemény sorozat új társművészeti vezetőjével, Rajna Martinnal közösen látja el a fesztivállal kapcsolatos feladatokat. Rozgonyi Ádám beszélgetett Fischer Ádámmal.
Már a közlemény a Műpától úgy érkezett, hogy korszakzárás jön a budapesti Wagner napokon idén, hiszen ön utoljára vezényli teljes Ring tetralógiát a Műpában. Ezt már készpénznek vehetjük, eldöntött dolog?
Én csak azt tudom mondani, hogy jelenleg mi a szituáció. Én 50 vagy 45 éve dolgozom operaházaknál, és azt megtanultam, hogy soha nem mondjon az ember semmire, hogy sose, és semmire sem mondja, hogy biztos. De azért van, én azt mondanám, hogy nem csak korszak lezárás van, hanem korszak kezdés is, mert én szeretném átadni a fiatalabb generációnak a Wagner Fesztivál vezetését. Jelesül Rajna Martin kollégám fogja átvenni a zenei felelősséget, ami nem azt jelenti, hogy én nem állok továbbra is a Wagner mellé, és a Wagner napokon fogok következő években is vezényelni, de ez egy ilyen lassú átmenet lesz, és erre most szükség van, és ezt én azért csinálom, mert hát a Wagner napok az az én gyerekem, és én szeretném, hogyha a gyerekem engem túlélne.
Interjúban azt mondta, hogy a Ringnél, a Ring ciklusnál szebb feladatot elképzelni sem lehet. Miért gondolja így?
Hát ehhez is csak hozzá kell tennem, hogy valószínűleg akkor mondtam, amikor éppen a Ringgel foglalkoztam, mert ilyen téren én nagyon szubjektív tudok lenni, és pont az a darab, amivel foglalkozom, akkor abban a pillanatban nekem rögtön a világirodalom teteje lesz. Na de a Ring az tényleg a világirodalom teteje, az minden fajta mértéket vagy dimenziót kitágít, felrobbant, ahogy akarják. Ez az egész életnek, az egész élet filozófiának egy alapműve, és hát a legembert próbálóbb darab annak az elvezénylése, hát mondjuk a legkarmester próbálóbb darab annak az elvezénylése, és én azt már többször is elmeséltem, hogy mennyire meg voltam lepve. Mielőtt ezt a 15-16 óra zenét 4 nap alatt elvezényeltem, próbáltam hozzászoktatni magamat, meg edzeni magamat, hogy én ki fogom egyáltalán bírni. És nem csak az, hogy kibírtam, de rögtön a vége után az volt az érzésem, hogy ezt újra lehet kezdeni, mert ez egy olyan intenzív érzés.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy igazából nem igazán találnánk Európába, sőt a világban sem sok olyan opera házat, olyan jelentős operaházat, ahol ne vezényelt volna az elmúlt évtizedekben. Mikor magyar közönség előtt történik mindez, az lehet más, vagy miben más?
Nem hiszek abba, hogy igazán más lehet, és meg kell, hogy mondjam, hogy én abba a helyzetben vagyok, hogy én ugyanúgy vezénylem a Ringet itthon is, Magyarországon is, Bécsbe is, Bayreuthba is, mindenütt, amilyen a meggyőződésem, és nem csak ami az én meggyőződésem, hanem ami a zenekar, az énekes közös interpretációja. Most az, hogy ezt a közönség hogy fogja fel, azt én nem érzem annyira, de persze valamennyire lehet érezni, mert az ember valahogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik. Ezt itthon nem éreztem. És én nekem ez egy különös élmény volt, hogy felfedezni azt, ahogy a magyar közönség felfedezi a Ringet. Nekem egy pontos elképzelésem volt arról, hogy én Wagner zenéjét hogy akarom előadni, tehát nem az, hogy milyen tempóban, meg milyen gyorsításokkal, hanem egy olyan előadásmódot kialakítani itt a Műpában, ami teljes értékű, de mégis a zenére koncentrál, és a látvány az csak a zenének a megértését segíti. És amikor egy-egy drámai pillanat után érzem azt, hogy vannak olyanok mögöttem a nézőtéren, akik visszafolytják a lélegzetüket, akkor én úgy érzem, hogy érdemes volt.
Viszont említette, hogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik, és ha ezt érzi, hogy ön mit tehet, egy karmester mit tehet ilyen esetben, hogy felrázza a hallgatóságot?
Hát ezt így nem lehet elmondani. Hát az, hogy azt mondjuk nem csinálom, hogy annál gyorsabb tempót veszek. Ez egy összeadott dolog, meddig tartok ki egy szünetet, mennyire fokozom a crescendókat. Ezt természetesen a próbán meg kell beszélni, de hogy az pontosan milyen mértékben történik, az előadáson dől el. Van egy olyan nézésem, amennyiben én érzem, hogy valami... Hát, hogy unatkozik a közönség, akkor van olyan, hogy elkezdem a tempót kicsit gyorsítani, meg drámaibbá tenni, de ez nem jellemző. Nekem egyszer volt egy rémes élményem ilyen téren, nem azt éreztem, hogy a közönség unatkozik, hanem hallottam, ahogy a székek fölcsapódnak, hogy voltak, akik elmentek. Ez a Metropolitanben történt. És aztán utána megmagyarázták nekem, hogy ezt ne vegyem személyesen, ez úgy van, hogy amikor elkezd a tűgöny lefele menni, akkor kirohannak, hogy elsőnek érkezzenek le a garázsba, mert akkor nem lesz dugó, és hamarabb tudnak kijönni. Én ezt nem tudtam. Az egy rémes érzés volt. Szóval ilyenek azért előfordulnak az emberre.
Kíván alkotó emberként foglalkoztatja az a kérdés, hogy mi marad meg, vagy mi marad meg a közönségben egy koncert után?
Foglalkoztat, de nem ez az én feladatom. Szóval én és a zenésznek és az előadó művésznek az a feladata, hogy a legmagasabb fokig próbálja a művet úgy interpretálni, ahogy ő érzi, és a saját érzés és saját személyiségét, a művet tegye a saját személyiség részévé, és aztán, hogy azt hányan követik, az egy ilyen szekunder dolog. Szóval én soha nem voltam megsértve, amikor kevesen voltak a nézőtéren, voltak ilyen előadásaim is. Az nem számít. Az, hogy csak 100-an, vagy 1000-en, vagy 5000-en hallanak, az teljesen mindegy, azokat kell magammal ragadni, akik ott ülnek. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy milyen a bevétel, hány jegyet adnak el, de én ezt átengedtem mindig a gazdasági igazgatóságnak.
Bizonyára tudják a hallgatóink is, hogy a szintén Kossuth Díjas Fischer Iván az ön testvére. Egymás között egyébként volt rivalizálás, vagy inkább ez egy ilyen szakmai diskurzus volt minden esetben?
Szakmai diskurzusra szoktunk követni. Éppen most telefonáltam vele a csodálatos mandarin ügyében, de ilyen téren ez nem volt. Én egész másképp képzeltem el a karmesteri pályafutást, mint ő, az ő számára ugye hát a megteremtett egy világot a fesztivál zenekarral, én pedig elsősorban opera karmester voltam, és különböző operaházakban jártam különböző előadásokat vezényelni, de hát mindegy, nem erről van szó. Én megkérdezem tőle, hogy ő hogy látja a zenét, hol vannak a technikai problémák, ez néha, de azt is be kell vallanom, hogy minél több dolgunk van, annál kevesebb időnk marad egymásra.
Mi az, ami még ezen kívül foglalkoztatja mostanában az alkotás szintjén is?
Az alkotás szintjén, hát mi nem vagyunk alkotók, de abban az illúzióba kell élnünk, hogy alkotók vagyunk. Szóval én most egyre inkább hiszek ebben. Tehát az én feladatom, hogy azt a darabot úgy játszam le, úgy közvetítsem a közönség felé, mint amit a szerző akart, és a szerző leírt. De én most azt úgy érzem, hogy ez nem elég, szóval, hogyha én egy darabot úgy vezénylek, ahogy le van írva, az túl kevés. Én nekem azt a darabot a saját izzó meggyőződésemmé kell megváltoztatni, tehát nem azért játszok, most csak egy házszámot mondok, nem azért játszok ott egy fiszt, mert a zeneszerző egy fiszt írt oda, hanem mert én meg vagyok győződve arról, hogy annak a fisztnek ott a helye, és más nem is lehetne ott játszani. Természetesen ez az magamévá tevés, ez ritkán lehetséges, ez nincs, de ez erre kell törekedni. És én akkor érzem jól magamat, azokkal a darabokkal érzem jól magamat, ahol az az illúzióm van, hogy én is pontosan ezt szerettem volna leírni.
Fischer Ádám Kossuth Díjas karmestert hallották. A könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új parlamenttől a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Rozgonyi Ádám összeállítása.
fel kell építeni egy olyan komplex kulturális szférát, tulajdonképpen támogató és valamennyire kiszolgáló törvényegyüttest, ami az ott lévők javát szolgálja, illetve tulajdonképpen a közjót szolgálja.
Fogalmazott az Inforádióban Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Arról is beszélt, hogy az MKKE a könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új parlamenttől.
Tulajdonképpen mit jelent egy könyv megjelenése? Tehát ilyen alapfogalmak sem voltak benne tisztázva. Ki az a kiadó? Mit jelent az, hogy webshop, ami ugye már egy viszonylag újabb történet lett volna, mint amihez a mintát használták. A kiadó ugye kereskedővé válik, amikor ő személyesen ad el könyvet természetes személynek, amire kiment ez a törvény, aminek a végső története az, hogyha vesz az ember a boltban egy ilyen könyvet, azt csak ennyiért veheti meg, és ezt a eladó lehet egy kereskedelmi egység, lehet egy hipermarket, lehet egy könyvesbolt, lehet egy nagy láncolat egyik tagja, tehát akárki lehet, de aki közvetlenül mondjuk ad a vásárlónak, elad egy könyvet, az eladóvá válik. Tehát az egész annyira kibogozhatatlanul, annyiféle szálon ment, hogy az év során többször kaptunk a GVA-tól olyan megkeresést, hogy véleményezzük a hozzájuk beérkezett szabálysértésnek tűnő dolgot, hogy mit szólunk mi ehhez. Amihez mind szólni se tudtunk, mert értelmezhetetlenek voltak a bejelentések is, tekintettel, hogy maga a törvény sem értelmezhető.
A 2024. október 1-én hatályba lépett módosítás lényege, hogy az új megjelenésű könyvekre legfeljebb 10% kedvezmény adható a kiadástól számított első 365 napban. A szabályozás nem vonatkozik az utánnyomásokra és a 2024. október 1-e előtt megjelent könyvekre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése ennek a módosításnak a hatályon kívül helyezését kéri a döntéshozóktól.
Szakmai javaslatot készít a magyar filmfinanszírozás jövőjéről a filmes szakembereket és szervezeteket képviselő filmreform elnevezésű kezdeményezés, amely a napokban alakult meg. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Több mint 80 filmes szakember és szakmai szervezet részvételével elindult a Filmreform nevű szerveződés, amelynek célja egy közös, szakmai alapú javaslatcsomag kidolgozása a magyar filmfinanszírozás és támogatáspolitika jövőjéről. A kezdeményezők azt szeretnék, ha létrejönne a döntéshozók felé egy széleskörű szakmai konszenzuson, átlátható működési elveken és hosszú távú kulturális szempontokon alapuló ajánlás. A politikától távolodni szeretne a szakma, mondta az Inforádiónak Kolozsi László, a Filmreform alapítója.
A legkevésbé jó megoldásnak azt találtuk, hogy egy kinevezett kormánybiztos legyen ennek az egész filmes résznek az élén, tehát hogy a politikától mentesebb vagy legyen, mint ahogy előtte volt, tehát hogy távolabb kerüljön tőle, ne bizonyos kijelölt producerek irányítsák ezt az egész folyamatot, és hogyha ez a mozgalom elindul, akkor legyen megkerülhetetlen, tehát a filmeseknek a véleményét ne lehessen megkerülni, és például azt az elképzelést, hogy a döntőbizottságban, ami ugye mondjuk a film támogatásokról dönt, folyamatosan váltakozzanak, tehát rotálódjanak a tagok, hogy a szakmai alapon válasszuk ki. Tehát, hogy ezt képviseljük úgy, képviseljük annyian, hogy ne lehessen nem figyelembe venni a filmes érdekképviseleteknek az elképzeléseit. Közös álláspontokat azokat most alakítjuk ki, de azért egy-két irányvonal az világosan látszik, ha mondjuk így az összefésülése során, az elképzelések összefésülése során például eléggé egyértelműen nyomatékosítva van, hogy a TAO támogatásokat, amik egyébként most a sportba mentek, azokat a kultúrára is fordítani kellene, illetve a kultúrára fordítani kellene, meg a ilyenfajta egészen vérlázító és aljas mutizások, amik most mennek, ugye a revizor most írta meg, hogy 3 milliárd forintot még a választások előtt két nappal baráti színházaknak a kormány kiutal, tehát hogy ezeknek véget kell vetni, és ezeket a pénzeket, ezeket is át kell nézni.
Az egyeztetések első szakasza május 8-áig tart. Ezt követően a javaslatcsomagot a szakmai szervezetek képviselői bemutatják, és megkezdik az egyeztetést a döntéshozókkal.
Több száz személyes tárgy, színpadi jelmez, kéziratok Freddie Mercury egykori asszisztensének vezetésével. Május 1-én nyílik a Magyar Zeneháza negyedik saját tervezésű tárlata, amely a világ egyik legismertebb rock legendája, a Queen énekes előtt tiszteleg. Az élményszerű megoldásokat felvonultató tárlat minden eddiginél személyesebb nézőpontból mutatja be Freddie Mercury történetét. Tatár Tímea kérdezte Horn Márton intézmény igazgatót, a kiállítás egyik kurátorát.
A kiállításnak igazából az apropója az volt, hogy Freddie Mercury ebben az évben töltené be a 80. születésnapját, és emellett a másik fontos, mert ez egy kettős jubileum, mert a budapesti koncert 1986. július 27-én volt a Magic Tournak az állomásaként, ez pontosan 40 éve történt, ami azért volt különösen nagy szám, mert hogy előtte nem igazán volt ilyen léptékű nagy sztár Magyarországon. Nyilván a rendszer nem engedte, és itt sikerült talán egy picit puhítani a rendszeren, és kivenni egy téglát abból a bizonyos falból ezzel a koncerttel, hiszen több mint 80 ezer ember látogatott ki a koncertre, sőt, nem csak a koncerten, hanem a koncert körül is sokan voltak, akik nem maradtak, és hallgatták így is kívülről magát a koncertet, mert ez egy olyan, hát ez azt gondolom, hogy ilyen fordulópont volt ilyen zenetörténeti szempontból mindenképpen. És hát nem csak Budapestről, illetve Magyarországról érkeztek sokan, hanem a régióból is.
A Magyar Zeneháza Freddy című kiállítása mennyire újszerű és mennyire klasszikus?
Hát szerintem egyszerre mind a kettő, sőt, ha szabad így fogalmaznom, mert hogy ugye a kiállításnak az alapját két fontos dolog adja, az egyik egy hatalmas gyűjtemény, ami Freddie Mercurynek a személyes tárgyaiból áll, és közel 30 gyűjtő adta kölcsön a Magyar Zeneházának ezt a hatalmas gyűjteményt, illetve a World of Freddie, aki cseh gyűjtőcsoport, dalszövegek, eredeti dalszövegek, videoklippekből és a koncertekről ismert fellépő ruhák, a Garden Lodge, amit talán sokan a Freddie Mercury életéről készült filmből ismernek, nem olyan nagyon régi filmből, és hát ez kiegészül egy fontos elemmel, hogy nem csak a tárgyak, hanem a tárgyaknak igazából a története is megjelenik, méghozzá nem akárhogy, hiszen Peter Freestone, akinek nagyban köszönhető ez a kiállítás, őt sikerült megismernünk egy korábbi kiállításunk készítése során, és ő 12 évig volt Freddie Mercurynek a személyi asszisztensük, egy házban laktak, igazából neki az volt a feladata, és mondhatom azt, hogy az élete is, hogy a Freddie ügyeit intézze, onnantól kezdve, hogy reggel felkel, és a teáját oda készítse az ágya mellé, odáig, hogy minden hova pontosan odaérje, le legyenek szervezve a találkozói, stb. És ezek a tárgyakhoz, illetve nem csak tárgyakhoz, hanem az élet mindennapjaihoz kötődő személyes történetek, ezek végig megjelennek a kiállításban, és miután a innovatív a kiállítás, egy olyan audioszisztem kapcsolódik a kiállításhoz, ami igazából, ahogy megyünk végig, így felismeri a pozíciónkat, tehát minden egyes tárgyhoz tudunk narrációt vagy zenét kapcsolni, és ő a túravezetőnk, így a kiállításon Peter Freestone, aki minden egyes tárgynál és kiállítási elemnél mesél.
Meddig látogatható a kiállítás?
Május 1-én nyitjuk, és előláthatóan jövő év elején, február magasságában fogjuk bezárni.
Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a kiállítás egyik kurátorát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Ilis László, valamint a szerkesztő Rozgony Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra!
Kulturális híreket hallottak.